Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Jön a karácsony, és nem lehet elkerülni azt a témát, amit szerintem már tavaly is feszegettünk itt az Egészségkódban, hogy mi lesz ebben a következő másfél hétben, hogyan vigyázzunk magunkra, hogyan ne engedjük túlzottan el magunkat, és mi lesz januárban, és ezt most egy olyan aspektusból fogjuk vizsgálni, hogy hogyan diétáznak a sportolók, vagy hogyan tartják meg a formájukat a sportolók január első hetéig, és aki ebben a témában segít majd nekem, itt van velem a vonalban Márton Petra, sportdietetikus, táplálkozástudományi szakember. Szervusz, Petra!
Szia, Viktor! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Készülünk a pihenésre, arra, amikor mindent felelősség nélkül meg tudunk elvileg tenni, vagy legalábbis az a három nap, plusz kibőjétel. Jó esetben sokak egy-másfél hétig tudnak pihenni, és hogy valamiért az alakult ki, hogy ez az időszak arról szól, hogy itt el lehet engedni magunkat, és sokat eszünk, sokat alszunk. Igazából erre szüksége is van a szervezetünknek. De ott vannak a sportolók, akiknek januárban ugyanúgy teljesíteniük kell, főleg, hogyha valamilyen nagyobb sporteseményre készülnek. Nekik van-e valamilyen standard ajánlás a dietetikus részéről, vagy ez is csak úgy, mint az összes orvoslás és diéta egyéni alapú?
Így van, hát attól függően, hogy milyen sportágról beszélünk, természetesen eltérő, hogy mekkora szünetet tudnak tartani a sportolók. A szerencsésebbek úgymond, akik akár 2-3 hetes szünetet is tartanak itt, a leginkább a csapatsportokra gondolok, a labdarúgás, kosárlabdában a bajnokság szünetel, nekik nehezebb egy kicsit ugye odafigyelni. Ugye vannak olyan sportolók, akinek most mondjuk a világbajnokságért véget, nekik pedig csak a rövidebb a szünet, vagy úgymond jobban kiérdemelték ezt a szünetet, de természetesen mindannyiuknak, és így mindannyiunknak szünetre van szüksége az egészségünk fenntartásához. Ebben nagyon jó példát lehet venni az ilyen sportolóktól. Itt, amire nekik szükségük van, ugye természetesen a regeneráció. Itt azért, akinek egy hetes szünete van, ott azért jobban oda kell figyelni arra, hogy minél több antioxidánst vigyen be, és amit mindig elmondok nekik, és mindig kérek tőlük, attól függetlenül, hogy milyen hosszú számukra ez a szünet, és a szerencsésebbek akkor 3 hét, hogy az étkezési ritmus ez idő alatt ne boruljon fel. Aha. Értem itt ez alatt, hogy legyen meg az ötszöri étkezésük, próbálják meg akkor is, hogyha ugye, ahogy mondtad, az alvás is nagyon fontos, és emiatt később kelnek, akkor is tartsák meg azt, hogy van reggeliük, 10 óraiuk, hogy egy ebéd, egy edzés előtti étkezésnek megfelelő uzsonna, és akkor egy vacsora. Ugye, hogyha már erre oda tudunk figyelni, és így vesszük a példát az élsportból, hogy ne egy ilyen rendszertelen étkezés legyen az ünnepek alatt, hanem ennek is van egy struktúrája, akkor az már nagyban hozzásegít minket ahhoz, hogy ne súlyfelesleggel, vagy nem kívánt mennyiségű súlyfelesleggel kelljen a januárt elkezdeni.
Ötszöri étkezést említettél, igaz?
Ötszöri, tehát ugye a sportban azért az egy kiindulási alap, és így azért azt gondolom, hogy az ünnepeknél minden családban azért van egy ilyen körforgás, ugye mindenki járja a különböző családtagokat, és akkor ezek a kis étkezések úgymond akarva akaratlanul szükségesek lehetnek. Itt az jó, hogyha tudunk ennek egy rendszert biztosítani.
Azért is kérdeztem így rá, mert viszonylag gyakran szóba kerül az időablakos étkezés, az amikor ugye 16 óra eltelik, igen, étkezés nélkül. Igen. Ha jól értem, akkor ez a sportolóknak egyáltalán nem ajánlott?
Hát van ez az időszakos bőrt, ugye ennek vannak különböző típusai, attól függően, hogy hány órát tölt az illető éhezésben. Ugye nagyon sokan alkalmazzák azt, hogy akkor 6 óra és másnap délelőtt 10 között nem esznek, vagy pedig este 8 és másnap dél között nem esznek, ugye az intermittent fastingnek is nevezik, igen, angolul. Ez sokaknak beválik, illetve sokan alkalmazzák, de azért sportolóknál egyáltalán nem javasolt.
Azért nem javasolt, mert fent kell tartani azt a kalóriamennyiséget, vagy azt az energiamennyiséget folyamatosan, vagy nem jó, hogyha annyit pihen a gyomrunk, az emésztésünk?
Hát inkább az első, tehát az élsport esetében ott azért a legtöbb esetben reggel, vagy este biztos jegyzés van, legtöbb esetben mind a kettő alkalommal. tehát gyakorlatilag itt nem megoldható az, hogy edzés előtt vagy után ne egyen közvetlenül. Uh-huh. Ott ugye a hihetetlen nagy energialeadást, ezt pótolni szükséges. Ugye egyébként ez egy átlag embernek is, aki hobbi sportoló, annak is ugyanígy, tehát hogy azért, hogy a vércukorszint stabil maradjon, és abban ne legyenek óriási kilengések, amelyek később mondjuk ugye egy inzulinrezisztenciához vezethetnek. Ezért azért, ha óriási energialeadás van, akkor nem javasolt hosszú távon éhezni.
Beszéljünk picit arról, hogy mit érdemes ilyenkor fogyasztanunk. Ugye az ugye általános, hogy ilyenkor kicsit több süteményt teszünk ebben az időszakban. Most nyilván mondhatom a beiglit.
Igen, a beiglire. Mindenki tudja magáról. Igen.
Hogyan lehet fogyasztani is, és nem rosszul érezni magunkat egy időben? Tehát hogyan lehet lelkifurdalás nélkül beleállni ebbe az időszakba, hogyha esetleg nincsenek napi edzések? És még mindig a sportolóknál járok, de utána szeretnék arról is beszélni, hogy hogyan adaptálja ezt az utcaembere, vagy az, aki nem él sportoló.
Igen, az az elsődleges és nagyon fontos, hogy soha ne legyen étkezéshez kötöttem bűntudata senkinek. Tehát, hogyha valaki megevett egy kétszeret bergit, akkor utána ne az legyen, hogy bűntudatot érez ilyen vagy olyan okból, és ezt megpróbálja kompenzálni edzéssel. Ez egyébként nem jó kifutású sem az élsportban, sem pedig a hobbi sportban. De mindenképpen nem egészséges bűntudatot érezni étkezés miatt. Lehet azért a mértéktartással nyugodtan enni beiglit és süteményeket. Én itt azt szoktam javasolni, hogy a kis étkezések, amik egy élsportoló esetében ugye általában komplexek és nagyon jól megtervezettek, azokat lehet helyettesíteni, vagy részben helyettesíteni ilyenkor süteménnyel, hogy azért ne maradjanak ki ők sem teljesen a jóból. Tehát ebbe az időszakba ez beleférhet, hogy csak egy ilyen teljesen véletlenszerű példát mondjak, hogy egy gyümölcsös zabkásája helyett, amit mondjuk edzés előtt szokott enni, és rendszeresen is már bevált módon, a helyett most akkor eszik a nagymama mézes kalácsából, vagy beigléből, és azt egészíti ki mondjuk gyümölcsel. És itt azért az is nagyon fontos, hogy ilyenkor ki kell használni az időt és a lehetőséget arra, hogy többféle gyümölcsöt tudnak enni.
Maradjunk még egy picit a sportdietetikánál, és vegyük ki a képletből a karácsonyt. Van-e téli és nyári időszakos diéta? Mi javasolt a sportolónak? Ugye most vagyunk a télderekán. Ilyenkor van-e valamilyen kiemelt diéta, van-e olyan étrend, amit érdemes betartani, ellenben nyáron nem javasolt, és fordítva.
Igen, mindenképp azért mindenképp adaptáljuk az élsportolóknál az étrendet az időszakhoz, tehát hogy ugye egyrészt az évszakhoz, hogy szezonális is legyen természetesen, de ugye az ő esetükben periodizáljuk azért a verseny naptárhoz is, tehát azért arról szól elsődlegesen, hogy ugye, ahogy mondtad, hogy januárban másokaknak például versenyük van, ilyenkor arra is figyelni kell, hogy azért nekik ez most bár jár mondjuk egy hét edzésszünettel, ettől függetlenül arra is készülünk, hogy akkor januárban csúcs teljesítményt kell nyújtani, akkor itt azért egy nagyobb vitaminigényre van szükség, tehát akkor próbáljuk itt a citrusféléket a C-vitamin miatt bevetni minél gyakrabban és minél szélesebb körben, ugye nem csak a narancs, mandarin, de azok is nagyon fontosak, ami nyáron nyilvánvalóan nem szerepel, a grapefruit, a pomelo, és ami még nagyon fontos, hogy itt a D-vitamin hiány ugye sokkal magasabb, mint a nyári hónapokban például, természetesen ezt azért nem elkerülhető egy élsportoló esetében, hogy étrendkiegészítővel vigyük be bizonyos mennyiség, de azért az étrendi változtatásokban is azért itt a D-vitamin bevitelre is kell gondolni, illetve mondjuk azért a halaknak a nagyobb fogyasztását próbáljuk azért előnyben részesíteni, itt a lazac és a magasabb omega 3 tartalmúak a legjobbak természetesen, és akár a tonhal, ha tudjuk alkalmazni többször, És hát amire még lehet ilyenkor hangsúlyt fektetni, az, amit ugye nyári hónapokban nem eszünk, az a mák. És akkor itt ugye említetted a beiglit, de ugye ennek több formája is lehet, és azért a máknak az óriási kálcium tartalmát azt szépen használjuk ki ilyenkor a sportolók számára.
A vitamint említetted. Mi történik, hogyha megborul a vitaminháztartás, akár túlfogyasztás, akár alulfogyasztás miatt? Azt hogyan tudja visszahozni egy sportoló, még azelőtt hogyan veszi észre, hogyha a vitaminháztartása egy picit felborul?
Ja, nagyon fontos, hogy a D-vitamin hiány az rendkívül nagy mértékben rontja a sportteljesítményt. Itt, hogyha egy sportolónak a megszokottnál nagyobb fáradtsága van, annak természetesen nagyon sok kiváltó oka lehet, de biztosan kell egy laborvizsgálat, és itt a D-vitamin hiányra is kell gondolni, aminek az előfordulása azért a magyar élsportolóknál eléggé gyakori. Sajnos, és itt akkor természetesen a pótlásáról, nagyon mértékű pótlásáról kell gondoskodni, illetve azért a vashiány is nagyon gyakori, hogy előfordul, ennek ugye rendszeres kontrollja, az szükséges, és ez egyébként az a nem sportoló populációban is nagyon gyakori a vashiány, csak ugye ritkában jutnak el mondjuk egy laborvizsgálatra, tehát arra is érdemes a téli hónapokban, így decemberben, ha van valakinek ideje a szabadság alatt rászállni az időt. A hipervitaminózis, tehát a túlfogyasztás azért az élsportban nagyon ritka, azt kell, hogy mondjam, akkor szokott előfordulni, ha egy sportoló úgy gondtalanul önmagától dietetikus segítsége nélkül különböző étrendkiegészítőket kell kezd el egyszerre használni, és ugye azoknak a dózisa összeadódik, de ez inkább ritka. Természetesen ezt nehezebb is észrevenni, mert akkor általában már valami tünet, hogyha észrevesszük.
Kicsit most beszéljünk az átlagemberekről, bár nem szeretem ezt a kifejezést, azokról, akik nem élsportolók. Hogyan tudjuk a sportdiétákat adaptálni? Szóval most nem csak a sportolókat érinti a karácsonyi túlzott süteményfogyasztás, hanem mindenkit jó esetben, és érdekel, hogy ezt hogyan tudjuk mi adaptálni azok, akik nem készülünk mondjuk az olimpiára.
Hát az élsporttól azért nagyon sok szempontból lehet példát venni egy élsportoló életéből, életmódjából. Én itt azt gondolom, hogy azért a szénhidrát bevitelt azt nem kell honosítani, tehát hogy azért a nem sportoló egyének nem lesz olyan szénhidrát igénye, mint a sportolónak, de a nem sportolók is, akik nem rendszeresen sportolnak, csak anélkül élnek teljes életet, ott is azért lehet ezt alkalmazni, hogy a sportolóknak megfelelően legyen ötszöri étkezés, csak akkor alapvetően a szénhidrát bevitelt azt ne a legalább kétszeres mennyiségű süteményből fedezze, hanem akkor a fele legalább legyen gyümölcs. És akkor itt, amit én szoktam a sportolóknak is javasolni, és ez viszont szerintem mindenképp adaptálható a nem sportolóknak, hogy arra kihasználja lehetőséget, amit a vitamin bevitel szempontjából nem mindig gondolnak át azért a nem sportolók, hogy napi kettőféle gyümölcsöt egyenek egy nap. Ezt, hogyha az irodában nem tudja megoldani, akkor azért otthon egyszerűbb, és ilyenkor be lehet vetni azt, hogy mondjuk gránátalmát, grapefruitot megpucolni otthon a szeretteinkkel, azért az úgy könnyebben megoldható, mint az irodában ülve.
És akkor a vége felé a beszélgetésünknek beszélj még arról, hogy hogyan jövünk vissza a napi sportolásba, hogyha esetleg tartottunk egy kis szünetet, akkor hogyan érdemes elkezdeni, milyen edzésekkel térünk vissza, teljes edzésekkel, az átlagos edzésnek a felével, akár időben, akár teljesítményben, szóval mire érdemes odafigyelni januárban, mind a sportolóknak, mind pedig azoknak, akik nem él sportolók.
Így van, ugye, ami fontos mégis, itt nagyon jó, hogy mondtad, hogy hogy érdemes visszatérni. Itt azért én azt javaslom, aki bármennyire aktív életet szokott élni, vagy ha nem, az is, hogy kihasználni tényleg az időt és lehetőséget arra, hogy ilyen mozgás szempontjából is bevessük a lehetőséget sétákra, túrákra, és a sportolóknál is egyébként nagyon ritka az, hogy valakinek mondjuk 5 napnál tovább tényleg mozgás nélkül telne ez a szünet. ott akkor egyéni programot már biztos kapnak azon túl, éppen azért, hogy januárban ne a nulláról kelljen kezdeni. Ez is adaptálható szerintem annak, aki egyébként nem ilyen sportoló, hogy ne teljesen szakadjunk el a megszokott ritmustól, illetve attól, hogy akár a munkában menet, vagy az aktív életmódunkból adódva legalább séta az szokott lenni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy érdemes januártól úgy elkezdeni, ha valaki akkorra tendálja így az életmódváltás fogadalmait, hogy fokozatos legyen, és ott elkezdeni azzal, hogyha korábban sportolt, akkor annak az edzés időnek mondjuk a felével elkezdeni, vagy kisebb intenzitással ugyanazt az időt végigcsinálni, tehát mondjuk fele akkora intenzitással ugyanazt a 60 percet, amit szokott, de természetesen azért az nem jó, hogyha valaki ugyanazzal az intenzitással egy bizonyos súlyfelesleggel próbál nekiállni januárban. Tehát itt a fokozatosság elve az nagyon-nagyon fontos, ugyanúgy, mint az étrendben, tehát hogy azért azt se várja el senki magától, így azért sportolókkal párhuzamba vetett étrend esetében, hogy egyik napról a másikra lesz tökéletes az étkezés. Ugyanakkor ezekre a lépésenként történő változtatásokra, változások bevezetésére érdemes figyelni januártól, illetve ezekre, amikre most is tudunk a pihenőidőben különösebb úgymond lemondással odafigyelni, hogy tényleg a sütik mellett gondoljunk más szénhidrát forrásokra, és itt a gyümölcsökre is.
Még van egy dolog, amiről szerintem érdemes beszélnünk. Januárban indul egy podcasted, hasonló témában, csak kicsit bővebben. Erről mesél nekünk még kicsit, így a végén, és arról, hogy kiknek érdemes majd hallgatni ezt a podcastet.
Igen, igen, januárban, már január első hétvégén meg fog jelenni egyébként pont ebben a témakörben az Zab és Vitalitás című podcast a Spotify-on is felelhető lesz egyébként. Könnyen megtalálható, mindenkinek ajánlom, aki életmódváltásban gondolkodik, és ilyen fogadalmakat szokott tenni január elsőjén.
Őszintén hiszel a fogadalmakban?
Én azt gondolom, hogy segítenek, egy kapaszkodót mindenképp adnak. Én ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem érdemes túlzott elvárásokat ilyenkor megfogalmazni, mert az meg csalódáshoz vezet sokaknál, én úgy látom. De a fogadalmak szerintem egyébként fontosak. Olyan szempontból, hogy célokat tűzünk ki velük. De talán nem biztos, hogy túl kell misztifikálni ezeket.
Hát nem.
Inkább a célalkotást.
Ha valamit akarsz, akkor azt most akarod, nem? Ezt nem lehet mondani, hogy majd akkor fogom akarni. De mindegy, ez az én...
Így van.
Ez az én szubjektívem. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm szépen.
Márton Petra sportdietetikussal, táplálkozás tudományi szakemberrel beszélgettünk itt az Egészségkódban. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Legközelebb friss adással 2 hét múlva jelentkezünk. Addig jön a karácsony, meg az új év, úgyhogy boldog ünnepet mindenkinek. Viszont hallásra.
Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.